Hallgassuk most meg, kedves testvérek, Isten szent igéjét tanításunkra, ahogy az írva található Jeremiás proféta könyvének 31. fejezetében, a fejezet 7. versétől 34. tartó verseig. A hosszabb ige szakaszt leülve hallgassuk. A Jeremiás proféta könyvének 31. fejezetében a 7. verstől így szól hozzá Isten igéje. Ezt mondja az Úr, újjongjatok, örüljetek Jákob sorsán, vigadozzatok a népek élén, hirdessétek és mondjatok dicséretet. Az Úr megszabadította a népét, Izrael maradékát. Meghozom őket Észak földjéről, összegyűjtöm a föld pereméről, lesz közöttük vak és sánta, terhes és szülőasszony egyaránt, mint nagy gyülekezet térnek vissza. Sírva jönnek és fohászkodnak, miközben vezetem őket, folyóvizekhez vezetem egyenes úton, nem botlanak meg rajta, mert atya vagyok Izraelnek, Efraim az első szülöttem. Halljátok az Úr igéjét, ti népek, hirdessétek a távoli szigeteken, és mondjátok, aki szétszórta Izraelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor anyáját. Mert megváltotta az Úr Jákobot, megszabadította az erősebb kezéből, megjönnek majd, és újonganak Sion magaslatain. Élvezik az Úrtól kapott javakat, a gabonát, a mustot és az olajat, a juhokat és a málkákat. Olyan lesz a lelke, mint az öntöző kert, és nem hervadoznak többé. Akkor táncolva örül majd a szűz, örülnek az ifjak a vénekkel együtt. Gyászokat örömre fordítom, megvigasztalom őket, örömet szerzek nekik a kiállott szenvedés után. A papokat bőséggel árasztam el, népen pedig jól lakik javaimmal, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr, hangos kiajgatás hallatszik Rámában, és keserves sírás. Ráhel síratja fiait, nem tud megvigasztalódni, hogy nincsenek többé fiai. Ezt mondja az Úr, hagyd abba a hangos sírást, ne könnyezzenek a szemeid, mert meg lesz szenvedésed jutalma, így szól az Úr. Visszatérnek fiaid az ellenség földjéről, reménykedhetsz a jövőben, így szól az Úr, mert visszatérnek fiaid hazájukba. Jól hallom Efraim kesergését, megvertél, mint egy tanulatlan borjút, és én elszenvedtem a verést. Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy Uram, az én Istenem. Mikor elfordultam tőled, megbántam azt, belátva a bűnömet, a mellemet verem. Szégyenkeztem, pironkodtam, mert viselnem kellett ifjúságom gyalázatát. Hát, nem drága fiam, Efraim, és nem kedves gyermekem el. Valahányszor megfenyegetem, mégis mindig törődöm vele. A bensőm remeg érte, irgalmaznom kell neki, így szól az Úr. Állíts magadnak jelzőoszlopokat, rak le útjelzőket, ügyelj az országútra, az útra, amelyen elmentél. Tér vissza, Izrael szüze, tér vissza városaidba. Meddig tétovázol még, te szófogadatlan leány, mert valami újat teremt az Úr a földön. A nő jár a férfi után. Így szól a seregek ura, Izrael istene, fogják még mondani ezt az igét Júda országában és városaiban, ha majd jóra fordítom sorsukat, áldjon meg téged az Úr, igazság hajléka, szent hegy. Ott laknak majd Júdában és az összes városában együtt a földművesek és az állattenyésztők. Felüdítem a fáradt lelket, és megelégítek minden elcsüggett lelket. Akkor mondják majd, fölébredtem és fölnéztem, milyen jól esett az alvás. Eljön még az idő, így szól az Úr, amikor bevetem Izrael házát és Júda házát, embermaggal és állatmaggal. És ahogy gondom volt arra, hogy kigyomláljam és kiírtsam, leramboljam és elpusztítsam őket, és veszedelmet hozzak rájuk, úgy gondom lesz arra is, hogy fölépítsem és előtessem őket. Így szól az Úr. Abban az időben nem mondják többé, hogy az apák ettek egrest és a fiak foga vásott el tőle, hanem mindenki a maga bűnéért hal meg. Minden embernek a saját foga vásik el, ha egres leszik. Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyen őseikkel kötöttem, amikor kézenfogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszedték, pedig én voltam az Úr, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr, törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Feleljünk most Isten igéjére, fennállva. Áldunk és magasztalunk téged, világ teremtője, uraknak ura, királyoknak királya. Köszönjük a teremtés hatalmas csodáját, az, hogy létezhet ez a világ, hogy létezhetünk benne mi is. És köszönjük, hogy te erről a világról gondoskodsz is, hogy vigyázol ránk, hogy vezetsz bennünket, hogy figyelsz ránk, és hogy a te tudtad és akaratod nélkül egy hajószála sem eshet le. De még inkább köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te megváltottál bennünket, hogy nem tekintesz többet a bűneinkre, mert elküldted nekünk a te szeretett fiadat, Jézus Krisztust, aki a Golgotán minden bűnünkért elégtételt adott. Köszönjük, Urunk, hogy olyan ígéretről olvashattunk most is Jeremiás könyvében, amely ő elmutatott. Mert valóban igaz az, hogy ahányszor te megfenyíted a népedet engedetlensége miatt, annyiszor adsz nekik utána sokszoros áldást megtérésük után. Köszönjük, Urunk, a hazatérés ígéretét. Köszönjük azt, hogy neked olyan reménységed van, amit nekünk adsz, amit mi önmagunktól nem tudnánk magunknak adni. És köszönjük, Urunk, hogy ezzel a reménységgel hívogat bennünket ma is. Mert hisszük, hogy ma is te hívtál ide bennünket. A te ígéd és szent lelked által, ahogy azt teszed a világ kezdete óta, annak végéig. Köszönjük, hogy ma is egybegyűlhetünk a te ígéd köré. Még ha nem is vagyunk rá méltók, hogy megállj bennünket a te akaratoddal, mégis az a kérésünk, hogy közöld velünk a te ígédet. Mutasd fel nekünk azt, hogy milyen nagy nyomorúságunk van, és hogy ebből milyen csodálatos megmenekülést készítettél nekünk a te fiakban. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg és szentel meg a mi Isten tiszteletünket. Adj most nekünk nyitott fület, és a te ígédre szomjas szívet. Zárd ki a mi gondolatainkból a világ számos zaját, és add meg nekünk, hogy most csak teret figyeljünk. Így légy a mi Isten tiszteletünknek megáldója, megszentelője. Légy és marad mi velünk. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetésére készülve a 369. dicséret első versét énekeljük, miközben gyermekeink el tudnak menni gyermek Isten tiszteletre. A harmadikos korosztály és annál idősebbek a ifjúsági szobába, a kisebbek pedig a gyülekezeti teremben tudnak menni gyermek Isten tiszteletre. Mi pedig a 369. dicséret első versét énekeljük, mely így kezdődik: Jövel, Szentlélek, Úristen! Istennek az az igéje, amely alapján a Szentlélek Isten segítségért könyörögve az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek. Írva található Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt második levele harmadik fejezetében, annak a hatodik versében. A megnevezett helyen a második korintusi levél harmadik fejezet hatodik versében így szól Isten igéje. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Talán sokunk számára tudott dolog, De most, hogy a holnapi nappal, a 499. évfordulóval, az 500. életévébe lép a reformált egyház, talán mégis érdemes pár mondatot szentelni annak, hogy a reformátorok a hitüket sok más hitvallás mellett öt úgynevezett szólában is összefoglalták. A szóla egy latin szó, a szólusznak egy ragozott alakja, és azt jelenti, hogy egyedül vagy egyedüli. A reformátori hit summáját összefoglaló öt szólából három az a keresztény hit alapigazságaira mutat. Ezek a szóla grácia, vagyis, hogy nekünk egyedül kegyelemből van üdvösségünk. A szóla fide, vagyis, hogy ezt a kegyelmet mi kizárólag hit által tudjuk magunkévá tenni. És a szólus Christus, amely azt mondja, hogy mindez a kegyelem csak azért lehetséges, mert Jézus Krisztus elvégezte mindazt, ami ehhez kellett. A negyedik úgynevezett szóla a keresztény ember örvendező rácsodálkozása Isten hatalmas munkájára. Ez úgy szól, hogy soli Deo gratia, vagyis, hogy mindezért egyedül Istené a dicsőség. És az ötödik, amit legtöbbször elsőként is szoktak megnevezni, az egy elf, amit úgy hívunk, hogy szól a szkriptúra, és amely arról szól, hogy Isten és az ő megváltó művét csak is és kizárólag a Szentírásból ismerhetjük meg. Amikor a reformátorok csaknem 500 évvel ezelőtt megfogalmazták ezt az öt szólát, akkor ez az ötödik, a szóla szkriptúra, még a többinél is nagyobb visszatetszést keltett a katolikus egyházban, hiszen ők annak idején úgy gondolták, hogy az általuk őrzött szent hagyomány az ugyanolyan fontos forrása Isten megismerésének, mint a Szentírás. És sokan akkor azzal a bibliai igével támadták a reformátorokat, hogy miért beszéltek ti erről, hogy egyedül a Szentírás, amikor tudhatnátok, hogy a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. És a mai napig is, amikor Biblia hű keresztény testvéreink például karizmatikusokkal keverednek valamilyen vitába vagy disputába, akkor is meglehetősen sokszor vágják a fejünkhöz, hogy mi miért csináltunk papíros pápát a Bibliából, hiszen tudhatnánk, hogy a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ezért ma arról próbálok veletek néhány percben közösen gondolkodni Isten igéje alapján, hogy akkor hogy is állunk mi a betűvel, és hogy állunk a lélekkel. Olvasni a Bibliát, és Isten akaratának tekinteni azt, valóban megölni az embert. A Szentírás alapján rendezni be az életünket valóban halált hozna, hiszen a betű megöl. És akkor hallgassunk inkább a lélekre, amely olyan, mint a szél, hogy halljuk az ugását, de nem tudjuk, hogy honnan jöjj és hová megy. Vagy ha esetleg mégsem így van, akkor miért írt nekünk ilyeneket ez az apostol? Kit és hogyan öl meg a betű, és kinek és hogyan ad életet a lélek? Ha ezt a kiragadott egy verset a teljes fejezet szövegkörnyezetében olvassuk, akkor láthatjuk, hogy Pál itt egyáltalán nem arról beszél, hogy a Szentírás betűje általában lenne az, amelyik megöli az embert. Vagy még ugye az ő korában külön-külön terjedő szentiratok bármelyikének olvasása. Hanem itt Pál apostol kifejezetten a mózesi törvényről beszél. Itt az Ószövetség szolgálatát állítja szembe az Új Szövetség szolgálatával, és az Ószövetséget jellemzi úgy, mint a betű szolgálata, az Új Szövetséget pedig, mint a lélek szolgálata. És ebben a kontextusban a betű az a mózesi törvényt jelenti. Pál apostolnak egyébként az egész munkásságában egy hallatlanul hangsúlyos elem volt az, hogy Isten törvényét elhelyezze Isten akaratában, Isten tervében. Voltaképpen mi is a célja, mi a szerepe ennek a törvénynek. Erről ugye a Galata levél kapcsán, bibliaórákon is már meglehetősen sok alkalommal beszéltünk. De itt Pál, akinek eszébe nem jutott, hogy ő most szentírást ír, ő leveleket ír gyülekezeteknek, itt nem arról beszél, hogy ezeknek a leveleknek a komolyan vétele, vagy a betű szerinti olvasása megölni az embert, hanem kifejezetten Isten törvényéről beszél. De hogyha ezt most végig gondoljuk, akkor ez azt jelenti, hogy ez még sokkal, de sokkal veszedelmesebb ránk nézve ez az ige. Mert akkor azt a szörnyű mondatot kell kimondanunk, hogy Isten törvénye, amelyet Isten saját kezével írt fel a Hóreb hegyén a kőtáblákra, és amelyet a mai napig mi keresztjének is megpróbálunk képességeink, hitünk, alkalmasságunk szerint követni, az tulajdonképpen halált hoz az emberre. Nem üdvösséget, nem örök boldogságot, nem paradicsomi állapotokat, hanem halált és kárhozatot. Ha csak egy verset olvasom tovább, a 7. versben Pál apostol az Ószövetség, illetve a törvény szolgálatát a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálataként említi. Kimondani is borzalmas. Mert ezek szerint nekünk ilyen gonosz Istenünk volna. Olyan törvényt adott nekünk Isten, amelyik nem megment bennünket, hanem kárhoztat, hogy halált hozzánk. És akkor mire valóan hitünk? Akkor az is a halálnak a szolgája lenne? Szörnyű és nyomasztó gondolatok ezek. Még akkor is, ha tudjuk, hogy ez csak az életnek az egyik oldala. Amikor Mózes lehozta Isten törvényét a Hóreb hegyéről, azt olvassuk a Szentírásban, hogy fény lett az arca. Mégpedig annyira, hogy Áron és a többi zsidó meg sem merték őt közelíteni. Fény lett, mert Isten dicsőséges törvényét hozta. Azt a törvényt, amely mindennél tökéletesebb, mindennél szentebb és mindennél igazabb. És ez a törvény bizony megmutatja nekünk, hogy mi milyenek vagyunk valójában. Hogy mennyire igaztalanok, mennyire szentségtelenek és mennyire tökéletlenek vagyunk. Így érthetjük mi azt, hogy minket a törvény megöl. Mert egy ennyire tökéletes, egy ennyire szent és igaz törvény fényében bizony nagyon meglátszik az, hogy mi milyenek vagyunk. Talán néhányan még emlékezünk rá, 9 évvel ezelőtt az angol X-faktorban, pontosabban annak az egyik előtt műsorában feltűnt egy mobiltelefonárus. Úgy hívták, hogy Paul Potts, és egy operaáriát énekelt, a Türándóból a Nessun Dormát. És az első előadás után az ítészek és a közönség el voltak tőle ájulva, új világsztárt, új Pavarottit láttak benne, különösen hiszen abban az évben halt meg Luciano Pavarotti is. És aztán annak egyre és módja szerint ez az ember meg is nyerte ezt a vetélkedőt. Aztán néhány évre rá egy élelmes koma, egy internetes videó megosztó oldalon csinált egy olyan videót, ahol ugyanezt az áriát föltette úgy, hogy benne a hangsávokat összekeverte, és úgy hallatszott, mintha az egyik sor Pavarotti énekelni, a másik sor pedig ez a Paul Potts. És így felváltva hallgathatta az ember, és nagyon hamar és nagyon látványosan kibukott az, hogy mennyire nagyot tévedtek azok, akik az új Pavarottit látták benne, mert a két énekes közötti kontraszt akkora volt, hogy volt olyan, aki beírta a videó alá kommentként, hogy ez most olyan, mintha egy Ferrari-t hasonlítanánk össze egy biciklivel. És hamar oda is lett ez a nagy világ hírnév. Valahogy így vagyunk mi is Isten igényével. Mert ha nem állna az előttünk, és nem volna ennyire tökéletes, ennyire szent és ennyire igaz, akkor sokszor azt gondolhatnánk magunkról, hogy mindaz, amit mi teszünk, ami jó cselekedeteink vagy jó gondolataink, azok valóban jók lennének. Sok ember, aki nem ismeri Isten törvényét, valóban így is gondolkodik önmagáról. És csak Isten törvényének a fényében derül az ki, hogy ami mindent tettünk és minden gondolatunk, olyan, mint a szennyes ruha, itt-ott pecsétfoltos, koszos és gyűrött. Ez a tökéletes törvény tehát elsősorban egy tükör, amelyik megmutatja nekünk, hogy milyenek vagyunk mi valójában. Nem magunkhoz mérten, hanem Isten akaratához mérten. Isten törvénye így elítéli elsősorban azt, aki nem ismeri őt. Nagyon sok ember gondolkodik úgy, hogy hát én nem lopok, nem ölök, nem verem át a fele barátomat, nem iszom, akkor én tulajdonképpen rendben vagyok. Nincs Istennek semmi követelése velem szemben. És megelégednek ennyivel. Mintha Isten törvénye nem úgy kezdődne, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Vagy mintha nem lenne benne az, hogy megemlékezzél a nyugalom napjáról és szenteld meg azt. És akkor arról még nem is beszéltem, hogy ne kívánt. De ezek az emberek megelégednek ennyivel. Pedig Istennél sokkal többet akar, sokkal radikálisabb Isten törvénye. Isten minket egészünkben akar. Azt akarja, hogy teljes valónkkal az övéi legyünk. Hogy minden gondolatunk, minden tettünk és minden szavunk ő benne gyökerezzen. És őt dicsőítse, hogy minden lélegzetvételt neki köszönjünk meg. Hát mutasson nekem valakit, egyet is csak közülök, aki ezt meg tudná tenni. Aztán Isten törvény elítéli azt is, aki tud a törvényről, de nem törődik vele. És ez a mai világban legalább ugyanilyen gyakori. Hiszen Isten törvénye beépült a világi jogrendekbe is. Az, hogy ne lőj, vagy hogy ne lopj, ezt azok is ismerik, akik soha életükben nem találkoztak Isten akaratával. És mégis vannak közöttünk olyanok, akik ölnek. Vannak közöttünk, akik lopnak. Vannak közöttünk még keresztény testvéreink között is olyanok, akik úgy gondolják, hogy rendben van az, hogy adót csalunk, nem adunk számlát, hogy feleségünk mellett mással is flörtölgetünk, vagy hogy pletykálkodunk. Mert hát ilyen a világ. De Isten törvényének a fényében ez is megmutatkozik, hogy ez mennyire nem az ő akarata szerint való. És végül elítéli Isten törvénye azt is, aki ismeri is Isten törvényét, és azt gondolja, hogy meg is cselekszi. Mert az ilyen ember azután már, mint valami fizetséget várja el Istentől az örök életet. Én, Uram, ifjúságomtól fogva mindezeket megtartottam. Talán ismerős ez a mondat, ezt a gazdag ifjú mondja Jézus Krisztusnak. Aztán Krisztus következő mondata után sajnálkozva és szégyenkezve oldalog el, és talán soha nem részesedik az üdvösségben. Mert a mi tetteink alapján várjunk az örök életet, az olyan, mintha le akarnánk Istent fizetni. Mintha azt gondolnánk, hogy mi ezekért, ami jó cselekedeteinkért, a jó gondolatainkért, a jó természetünkért, vagy akár a hitünkért, vagy a templomba járásunkért, elvárhatjuk Istentől azt, hogy mi őnekünk örök életet adjon. Mintha ez egy ilyen csereügy lett volna, hogy én adok jó cselekedeteket, templomba járás, bármit, te meg adsz nekem cserébe örök életet. De kedves testvérek, mit tudunk mi adni Istennek, ami nem tőle van? Mert minden tehetségünk, minden szorgalmunk, minden adottságunk, minden jó cselekedetünk az ő ajándéka. Ezekért tőle cserébe bármit is elvárni, az olyan, mintha a karácsonyi ajándékot másnap visszavinnénk annak, akitől kaptuk, és el akarnánk neki adni. Nem elég, hogy odaadta nekünk, de még fizessen is érte. Képzeljétek el, testvérek, hogy nincs mentségünk. Mert akár ismerik Isten törvényét, akár nem ismerjük, akár törődünk vele, akár nem törődünk vele. Ez alapján, a logika alapján, a vége az mindig az, hogy Isten törvénye alapján mi ítélet alatt vagyunk. Számunkra a törvény csak veszedelmet hoz. Hát akkor mi lehet erre a megoldás? Azt mondja az apostol, hogy a lélek megelevenít. Akkor gondolhatjuk-e azt, hogy akkor ezek szerint, ha Istennek a törvény alapján meghalunk, a lélek alapján meg életünk van, akkor nekünk nem kell a törvény. Akkor dobjuk el Isten törvényét, hagyatkozzunk csak a lélekre, vágyjunk a lélek megtapasztalásaira, csodás gyógyulásokra, csodás jelenésekre, ahogy ezt ma nagyon sokan teszik, magukat keresztjének nevezve. Ez egy nagyon egyszerűs tévedés, testvérek, hogyha így gondoljuk. Mert ugyanitt a betű valóban a lélek ellentéteként jelenik meg ebben az egy mondatban, de azért az egész Szentírás nekünk arról tanúskodik, hogy a lélek az nem valami független entitás, ami Isten akaratától, Isten törvényétől függetlenül, akár teljesen más irányba vezeti az embert. A lélek itt a törvény ellenfeleként és nagyon sokszor a törvény betöltőjeként jelenik meg. Ahogy a fényt is csak a sötétben tudjuk igazán meglátni, úgy a lélek munkája is csak Isten törvényének a tükrében válik életet adó munkává. Jeremiásnak az Úr már beszélt erről a lélekről. Ezt Isten tiszteletünk elején ebben a nagyon hosszú proféciában fel is olvastam nektek. De Isten akkor ezt még a szívbe írt, a bensőnkbe helyezett törvénynek nevezte. De gondoljuk el, hogyha a lélek munkája az tulajdonképpen Isten törvényét írja a szívünkbe, akkor a lélek minket nem vezethet másfelé, és nem mondhat mást, mint ami Isten törvényének a lényege. Másképpen mondja, de ugyanazt mondja. Ha János evangéliumával jó viszonyban vagyunk, akkor abban találunk mind az írásokra, tehát a betűre, mind a lélekre Jézus Krisztustól származó mondatokat, aki az írásról azt mondja, ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. Majd a lélekről azt mondja, hogy ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Vagyis mind az írott törvény, mind Isten lelke ugyanarra mutat. Jézus Krisztusra. A törvény még előre felé, mert amikor a törvény keletkezett, még Krisztus nem járt közöttünk. De ő volt az egyetlen, és nem is lesz más, aki ezt a törvényt megtudta és meg is tartotta. A lélek pedig már mi bennünk is visszafelé mutat Jézus Krisztusra. Mégpedig az ő váltságművére, mint olyanra, amit ő már beteljesített. Tehát az egyik előre, a másik vissza, de mind a kettő ugyanarra mutat a megváltó Krisztusra. Hiszen nem adatott nekünk más név, aki által nekünk üdvösségünk lehetne. De éppen ezért fontos látnunk, hogy a lélek az nem akármit csinál. A lélek az nem függetlenül működik Isten törvényétől, vagy Isten akaratáról, hanem ugyanúgy Jézus Krisztusra mutat, mint ahogy a törvény tette. Csak még a törvény úgy mutat Krisztusra, hogy az ember által teljesíthetetlen követelményeket állít, a lélek pedig úgy mutat Krisztusra, hogy megmutatja, hogy Jézus Krisztus ezeket teljesítette. És most is imádkozik értünk. És éppen ezért, amikor azt mondjuk, hogy a betű megöl, a lélek pedig megelevenít, akkor hozzá kell tennünk, hogy nem az akármilyen betű öl meg, hanem a lélek nélküli betű. Mert hogyha a tökéletes, szent és igaz törvényben mi nem csak a saját elveszettségünket látjuk meg, hanem azt is, aki ezt a törvényt betöltötte, akkor ez számunkra is életet adó erővé tud válni. Akkor a lélek a betűt is meg tudja eleveníteni. Talán vannak közöttünk jó néhányan, akik beleolvastak a Szentírásba akkor is, amikor még nem voltak hívők. Tananyag része sok iskolában, tehát nem elképzelhetetlen ez a dolog. Fel tudjuk idézni azt a különbséget, ami a hit és lélek nélkül olvasott Szentírás, és a hittel és lélekkel olvasott Szentírás között van. Ég és föld. Nem lehet összehasonlítani. Mert a Szentírás betűjét ugyanúgy csak a lélek tudja velünk megértetni. Mert a Szentírás, ahogy benne Isten törvénye is, teljes egészében Jézus Krisztusra mutat. Ő az origó, ő a középpont, ő a legfényesebben ragyogó közepe mindannak, amit Istenről el tudunk mi képzelni. De ezt egyedül csak a lélek által érthetjük meg, mert ő az, aki ezt bennünk is ki tudja munkálni. Ami előtte egy halott szabálygyűjtemény volt, eszletett, az a lélek munkája által örök életet kiformáló erővé válik bennünk. Amit előtte nem értettünk, amiről azt se tudtuk, hogy micsoda, a személyes megszólítássá válik, amivel Isten bennünket hív. Mert az egész Szentírás Jézus Krisztusra mutat. Isten lelke tehát elsősorban úgy elevenít meg bennünket, hogy a figyelmünket Krisztusra irányítja. Mégpedig arra, amit Jézus Krisztus a kereszten végzett el. Megmutatja, hogy ebből, ami elveszett, ítéletre méltó, halált hozó állapotunkból egyedül Jézus Krisztus jelent nekünk menekülést. Mert ő az, aki a mi büntetésünket már elszenvedte. Ő az, aki minden bűnünkért, minden tartozásunkért, minden engedetlenségünkért, minden szennyesünkért megfizetett Istennek. Nincs semmi tartozásod Isten felé, mondja a lélek, mert Krisztus megfizetett helyette. Szabad vagy. És ezt neki köszönheted. Hát teheted most már szabadon, örvendezve azt, ami Isten előtt kedves. Mert te védkeztél, de ő bűnhődött helyetted. És hogyha az ember szívét átjárja ez a gondolat, akkor ott valóban új élet keletkezik. Egy új élet születik. Az ember meghal a törvény szerint, de a lélek szerint Jézus Krisztusban új életre lel, új életet kap. Sőt, talán mondhatjuk azt, hogy igen, nekünk meg kell halnunk a törvény szerint. Nekünk valóban tudatában kell lennünk teljes elveszettségünknek ahhoz, hogy Jézus Krisztusban új életet nyerjünk. Vagyis amikor Pál arról beszél, hogy a betű megöl, a lélek pedig megelevenít, akkor azt úgy is érthetjük, hogy mi a törvény szerint halottak vagyunk, de Krisztusban új életet kaptunk. És ez az új élet, ez bizony átformál bennünket. Ez a lélek megelevenítő munkájának egy másik aspektusa, hogy megváltoztatja az ember. Nem változtatja meg a természetünket, a habitusunkat, nem változtatja meg az indulatainkat, de gyökeresen új irányt ad az életünknek. Mert míg a Krisztus nélkül élő ember, hogyha voltak is céljai az életben, azok mind olyan célok voltak, amik önmagára mutattak. Siker, pénz, gazdagság, hatalom, hírnév. Ezek mind olyan célok, amik egy olyan útra viszik az embert, aminek a végén ő maga áll. De az új életben egy teljesen más útra lép az ember. Egy olyanra, aminek a végén nem ő maga áll, hanem Krisztus. És az őt immár hazahívó, hazaváró Isten. Ez egy gyökeres fordulat az ember életében, és ennek vannak látható jelei is. Amikor lassan már 10 éve volt Cseri Kálmán itt evangelizált Budakalászon, akkor ezt ő úgy jelenítette meg, hogy az emberben megváltozik a személyes névmások sorrendje. Hogy míg korábban az én állt az első helyen, a te már csak akkor következett, amikor az én szolgálta, az őről pedig már az ember tudomást sem akart venni. De a lélek által átformált emberben ez az egész sorrend megfordul. És az ő kerül a középpontba. Jézus Krisztus, és amit ő megtett értünk. Aztán őt követi a te, az, amit mi az embertársainkért, a felebarátainkért tudunk tenni. És a korábban szinte istenített ego, az én, az lekerül ennek a sornak a 3. helyére. Ez egy gyökeres változás. Egy lelki változás, de gyökeres változás. Ez egy valódi lelki csoda. Az, hogy emberek élete gyökeresen megváltozik, néha egyik pillanatról a másikra. És aki eddig erre felé ment, az most el kell teljesen más irányba menni. Krisztus felé, és az örök élet felé. És miközben a lelket valami független entitásnak gondolók, nagyon sokan minden nap csodákra várnak, csodás gyógyulásokra, vagy csodás megtapasztalásokra, ez a csoda, emberek életének a megváltozása, ez itt van a szemeink előtt, ez itt zajlik. És ez minden nap megtörténik emberek sokaságával. Az átformálódás, az új élet kibontakozásának a csodája. Mert ez emberi logikával nem magyarázható meg. Sokan azt mondják, hogy könnyű a keresztény egyházaknak, mert elég azt mondani, hogy most ebben az életben rossz, de majd a túlvilágon milyen jó lesz. Erről is beszéltünk csütörtökön a Biblia órán, hogy ez csak az egyik kis szelete a keresztény hitnek. Mert a lélek, amikor átformálja az embert, akkor nem csak az örök élet reménységét adja, hanem ezen a földön is ad nekünk nagyon sok mindent. Olyan szeretetet, amire korábban képtelenek voltunk, mert ez egy Jézus Krisztustól jövő szeretet. Tud nekünk adni valódi szívbéli megbocsátást. Tud nekünk képességet adni arra, hogy ne csak önmagunkért éljünk. Képességet a szolgálatra. Képességet arra, hogy meglássuk a szükséget, és tegyünk ellene. Képességet arra, hogy megelégedjünk azzal, amit Istentől kapunk. Lelki békességet a nehézségek közepette. És mindemellett persze egy olyan reménységet, amit a mi korábbi életünk nem tudott adni. Az örök élet reménységét. Mert a lélek megmutatja, hogy van egy másik, egy műszerekkel ki nem mutatható világ.
és hogy a mi életünk abban a másik világban gyökerezik, és abban a másik világban tart vissza. A lélek érteti meg velünk, hogy a halál az nem a vége mindennek, hanem a hazatérés ebbe a másik világba. A megszületés az örök életre. Mert igen, testvérek, mi ott fogunk állni Jézus Krisztus jobbján, és ott fogjuk őt dicsőíteni a megváltottak számos seregével, ha hiszünk, mert ő erre hív bennünket, és erre készítette elő nekünk az utat. Ne bánkodjunk tehát azon, hogy Isten törvény alapján elveszettek vagyunk. Ne keseregjünk az elkerülhetetlen elmúlás felett, hanem tekintsünk Jézus Krisztusra, mert ő a mi menekülésünk. Hagyjuk, hogy ez a lélek új életet munkáljon bennünk, hagyjuk, hogy átformáljon bennünket. Olvassuk is Isten akaratát, ne féljünk ettől a betűtől, mert lélekkel olvasva az is életet tud nekünk adni. És így hálával, szabadon, örömben igyekezhetünk úgy élni, ahogy az Isten előtt kedves. Nem fog tökéletesen sikerülni, ezt tudjuk. Mert hát mi ezen a földön élünk, és az óemberünk még mindig itt van. De mindig ott van bennünk az a bizonyosság is, hogy nem is ezen múlik a mi üdvösségünk. Nem azon, hogy mi hogyan teljesítjük Isten akaratát, hanem azon, hogy Jézus Krisztus ezt már akkor teljesítette, amikor mi még ezen a világon sem voltunk. Így készüljünk tehát, mint a holnapi megemlékezéssel a 499. évfordulóra, mind akár erre a mai úrvacsorai együttlétre, mert a mindenható Isten meg fog minket segíteni, és el fog bennünket vezetni az ő országa felé. Amen. Az ige hirdetésére válaszol a 426. dicséret 3. versét énekeljük. A 426. dicséret 3. verse így kezdődik: lelkem teljes a részek. Csendesedjünk el és könyörögjünk. Megváltó Úrunk, valóban úgy van az, hogyha belenézünk a törvények tükrébe, akkor ott csak romlottságot, bűnt, tőled való eltávolodást, ellened való lázadást találunk. És valóban úgy van az, hogy mi azért méltók vagyunk az ítéletre. Mégis hálás szívvel imádkozunk most, és hálás szívvel magasztalunk téged, mert te minden bűnünkért eleget tettél a Golgota keresztjén. Mert megláthattuk, hogy ebből a mi elveszett állapotunkból valóban te vagy a mi egyetlen menekülésünk, mert te mindent megfizettél helyettünk. Köszönjük, Urunk, ezt a váltságművet, amit benned nyerhetünk. Köszönjük a lélek munkáját, amely rád mutat, amely téged dicsőít, téged magasztal, és amely téged ábrázol ki bennünk. Köszönjük az átformálást, azt, hogy sokszor vezetsz bennünket, sokszor visszatántorítasz még minket, hívőket és az eltévejedéstől, hogy mindig benned bízhatunk, téged követhetünk, és rád tekintve folytathatjuk az utunkat. És köszönjük, Urunk, hogy ennek az útnak a végén te magad válsz bennünket. Hogy a fejünkre tett az igazságnak azt a koronáját, amit elkészítettél a benned hívőknek. Olyan jóunk ebben a reménységben élni a mi földi életünket, hogy annak a végén te válsz minket haza a te ölelő karodba. Így szeretnénk most, Urunk, rád bízni a mi életünket. Így szeretnénk könyörögni, hogy vezess bennünket életünk minden percében, hogy te pásztorolj minket, te óv bennünket, te vigyázz ránk. Te áld meg és te szenteld meg minden lépésünket. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, azokért, akik itt egybe gyűltünk a te neved imádására. Külön könyörgünk azért a gyászoló családért, akik férjet és édesapát veszítettek el fiatalon, könyörgünk mindazokért is, akiket gyász vagy betegség fájdalmai kínoznak. Kérünk, hogy mutasd meg nekik azt, hogy te benned új élet van, hogy te vagy mindenek vigasztalója és mindenek gyógyítója. Külön köszönjük neked testvérünket, aki a kórházból egy súlyos műtét után ismét közöttünk lehet, mert megmutattad, hogy te benned van az igazi gyógyulás. Könyörgünk azokért is, akik ma nem tudtak eljönni, hogy a te áldásod és a te megszentelő kegyelmed az ő életükre is kiáradjon. Könyörgünk városunkért, Budakalászért, annak vezetőiért, országunkért és annak vezetőiért, azért, hogy te adj nekik bölcsességet ahhoz, hogy ezt az országot a te akaratod szerint tudják kormányozni. Könyörgünk mindazokért, akiket üldöztetések élnek keresztény hitük miatt szerte a világon. Kérünk, hogy te légy az a sarokkő, amiben mindig megkapaszkodhatnak, aki mindig reménységet és bizakodást ad nekik a legsúlyosabb üldöztetések közepette is. De könyörgünk azokért is, akik üldözik őket, hogy ők is megismerjék a te megváltó kegyelmedet, és hogy ők is a te gyermekeidé lehessenek, ők is új életet nyerhessenek te benned. És kérünk téged, Urunk, hogy készíts most bennünket a te asztalodhoz, amelyben a te megváltó kegyelmedet akarod elpecsételni a mi lelkünkben. Így kérünk, hogy légy és maradj mi velünk most és mindörökké. Amen. Következő csendes percben mindenki egyenként vigye kéréseit az Úr elé, majd közösen imádkozzuk el az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, úgy a földben is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőinek. És ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól, Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.